November végére piroska a pulykák árából kövér libákat varázsolt elő. 20 darabot. Igaz, hogy a varázslatnál én is ott voltam reggel és este is, 4 héten át. Hogyne, hisz engemet libát tömni is megtanítottak valamikor a kántorréti tanyán. Az erős szájú gúnárokat én tömtem, mert piroskának minden tömés után vér csepegett az ujjából. Szegény, mintha ma is látnám, milyen ügyetlen nagy bubákat kötött ronyból az ujjaira minden töméskor, hogy a liba szája ki ne reszelje. De a rongy hamar leázott, s a piszkos tengeri lemarta a sebeit. Így hát, mikor az első csapatlibát eladtuk, nem vettünk másikat. Nem is nagyon volt érdemes, mert mikor kiszámítottuk, hogy miből is élünk, a liba és a tengeri árán kívül 4 heti munkáért, a piroska sebes ujjaiért kerestünk 9 pengős 50 fillért. Gondolom, hogy a pesti csiszár 1 fél óra alatt keresett 2-szer annyit rajta úgy, hogy egynek se fogta meg még talán a szárnya hegyit sem. Szóval eladtuk a libákat, aztán az egyik hízót, meg 4 bárányt is, azon kívül búzára sugorogattuk a kis pénzt, s vettünk egy öreg riska tehenet. De bizony, az csak úgy adott tejet, ha korpát vagy darát adtunk neki. Emlékszek rá, hogy milyen savanyúan néztünk össze piroskával, mikor az első fejést kicsepegtettük a riska csecséből. Alig volt biza több, mint 3 csupornyi. De legalább a 3 gyereknek volt tej. Lassan-lassan azért tejre jött az öreg riska, mikor megszokott bennünket, s főleg a darát. Számítottunk mi kis bornyúra is, főleg üszőre. De ezt el soha nem értük, mert hiába vezettük a riskát mennyegzőre, nem volt annak egy csepp kedvese, s nem is esküdött. Jó lesz ez így is, kis cimbora, mondtam piroskának. A riskát azért megtartjuk utolsó mentségnek. S ebbe szegény ő is beleegyezett. És ápolta, és etette, és fejegette a riskát. Hogy kitől és miből szerzett neki darát és répát, az csak ő tudta. Én még a mai napig sem. Az az ő dolga volt. S ő is olyan fajta volt, hogy még a jég hátán is megélt. Bizony nagy szüksége is volt erre az ügyességére, mert hónapról hónapra jegesedett felettünk a sors, és sikosodott alattunk az élet. A méla világ nehogy azt higgye, hogy én nyugalmas, a fülemre feküdtem, s vártam a manna hullást. Én se olyan fajta vagyok, hogy elrágódjak valamin, mint a csendes boci. Szinte azt mondhatnám, hogy éjjel-nappal ácsoltam, tapasztottam, ástam. Nem volt disznóval, csináltam. A kert gyepföld volt. Térdig érő mélyen felástam, facsameték után futkostam, s vagy 50 darabot elültettem. 2 hónap alatt a pusztuló portából olyan lakható hely lett, hogy a legmohosabb szociológust is kielégítette volna. Ha most visszaemlékezek azokra a napokra, eszembe jut, hogy micsoda remények éltettek akkor. Azt hittem, hogy na most megfogtam a világ sarkát, s nincs olyan vihar, ami kifújjon onnan engem. Akkor még nem tudtam, hogy aki annyi lázat és annyi nyugtalanságot cipel magában, mint én, annak semmiképpen sem szabad belemarkolni a világ sarkába, mert jó Istenke előveszi csapásainak 7 veszélyét, és addig veri a körmömet, míg el nem ereszti azt a híres sarkot. Mit tudtam én azt akkor még, hogy már a keziben is van a vessző, csak az alkalmas pillanatot várja, hogy suhinthasson. Ha én azt tudtam volna, akkor nem szereztem volna be se ásót, se csákányt, se kaszát, se kapát, hanem belemeredtem volna csak a világba, s vártam volna a nagy puffanását. Igaz, míg az a nagy puffanás bekövetkezett, addig használtam a szerszámokat. Mégpedig az erdővágó fejszét legelébb. Elég az hozzá, hogy az egeknek akkor már kész tervei voltak velem, csak gondolom, hogy az akta az angyalok kezén addig valahová elhányódott, s akkor tájt került elős, hogy előkerült, megpecsételték, megsürgették, hogy az én ügyem véglegesen befejeződjön, illetve a gyorsított eljárásnak az első menete. Tudnélik, a második menet még hátra van. Azt gondolom, épp hogy most tárgyalják. No de, csend legyen. Mert megírta volt Milotai István, hogy a politikai szólamokba nem szabad beletévednem. Írom tehát azt, hogy az egek tervei, s főleg azért, mert nem volt tűzrevalónk, december elején vettem a nagy favágó fejszét, meg egy kicsit is mellé, és kigyalogoltam a nagy bokorhoz. Rövid, hamuszínű decemberi nap volt. Olyan volt a táj, mintha füstölt volna az ég és a föld. Pedig csak a késő ősz és a koratél összecsapásának a ködje feküdt rajta. Nagy bokornál a vadőr elmagyarázta, hogy milyen hosszúra kell vágnom a rőzsét, s milyenre a botfát. Aztán bementünk az erdőbe, s ő egy kis baltával kijelölte a görbe és a csenevészfákat. Fától fáig jártuk el az erdőt, s ha látta, hogy valamelyik szép növésű fának útjában áll egy másik, azt is azonnal kijelölte. Azt mondtam neki, ha ez ilyen szakavatott módon tud jelölni, jó lenne, ha az emberek között forgolódna a kisbaltával. S ő azt felelte, ha én leszek olyan bátor, hogy kivágom azokat is, ő szívesen jelöli. Abban állapodtunk meg, hogy rábízzuk a jelölést is, a kivágást is, az Istenre s az időre, mert ahhoz a művelethez csodálatosan nagy fejsze kellene, amit se ő, se én semmiképpen sem bírunk el. Nagyszerű ember volt ez a vadőr. Makrai Dénesnek hitták, vagy hívják még ma is. Az én tanításaim és az ő lelki ismerete mindig találkoztak. Nagy része volt abban, hogy a sárga magóri uradalmat a fiatal kárász, a tulajdonos elvette a Haládi úrtól, illetve nem újította meg vele a bérletet, hanem kiadta kisbérletekben az egész uradalmat azoknak, akiknek évezredes joguk van a földhöz, a kisparasztoknak. Makrai Dénes vállalta úgy szólván a kisparasztokért a felelősséget. No de nem akarok elébe vágni önmagamnak, mert ez a kisbérlet ügy, ahogy akkor jött létre, mikor már én harmadszorra mentem ki a nagy bokorhoz favágónak. Mondom tovább ott, hogy mikor a fajelöléssel készen voltunk, Makrai ment védeni és őrizni a nyulakat, én meg beleköptem a markomba, s elkezdtem dűtögetni a fákat. Amit egy nap alatt kidűtögettem, azt másnap feldolgoztam, a törzseket botfának, a gajakat rőzsének. Az első 2-3 nap elég kunéros volt bizony, mert a fejszenyél kövér nagy hólyagokat vert a tenyerembe, ha egyik kipukkant, nőtt helyette gyorsan a másik. A fagyos deresfák kériginek a piszka meg beleette magát a sebekbe, s bizony összecsikorgattatta néhányszor a fogamat. Tudtam tapasztalatból, hogy mindenfajta munkához be kell előbb jól törni, csak azután mondhatja az ember, hogy na, most már dolgozok is valamit. Egy hét múlva olyan volt a két tenyerem, mintha rongyokból varták volna össze, sallangós a foszló bőrtől, s a hólyagok helyitől. de fájni akkor már nem fájt. Betört a munkára. Csak azután kezdtem éledni és dolgozni. Mondhatom, azután soha meg nem állt kezemben a fejsze. Úgy szoktattam magam, hogy reggel jókor ettem, s este, mikor már nem láttam, csak akkor ettem újra. Nem játszadozhatik az ember idővel és evéssel, mikor dolgozik. A cselédsors sok hosszú esztendeinek a tanulságait levontam a magam javára. Miért ne? Ha másnak tudtam lelkiismeretlenül és szakadatlanul dolgozni, akkor magamat sem becsülhettem kevesebbre, mint mást. Különben is úgy éreztem magam, mint egy kicsi, kemény pont, aki sok-sok év után most szakadt én először embernek és egyénnek a világba. Embernek, kinek a két marka, s a fejszeforgató kedve az összes birtoka, s egyénnek, kinek íme, már nem kell parancsra mozdulni, mert önmaga szabja meg magának a mozgást. Én különben is sose voltam olyan tedd ide, vedd oda lapos, se a gondolkozásban, se a mozgásban, ezt még Csé Szabó is elhiheti. Bizony megvallom itt, hogy a gondolkodásomért sok gazdám és sok intéző szerette volna kitekerni a nyakamat. De a mozgásomat mindig igen hasznosnak és első rangúnak minősítette, mint olyan rugós lójét, aki rúgha bántják, fene a lába, szára csontját, de ha húzni kell, akkor aztán húz. Elég az hozzá, hogy mozogtam én alaposan az erdőben, sőt, nagyon alaposan. Mikor nem rőzséztem, hanem döntögettem a fákat, ingrevet kőztem, s olyan irammal dolgoztam, hogy a fák koronájáról hátamra és nyakamra omló zúzt úgy vettem, mint valami kellemes hideg fürdőt. Ma se tudom, hogy ettől-e, mitől. Egy reggel, mikor újra a kezembe vettem a fejszét, az én jól forgó derekam csak nem akart forogni. Talán megmarjult egy kicsit, gondoltam mindjárt. Kiéztem én belőle a merevséget. Emeltem fel a nagy fejszét, hogy oda kanyarítsak egy fatövire. De bizony az odavágás csütörtököt mondott. Mert mikor a lendületben megcsavarodott a derekam, a fejsze kihullott a kezemből, s belebuktam arccal a zúzba. Valami rettenetes fájdalom égett a derekamban, mintha ketté pattant volna minden csont bennem. A szemem előtt nagy tüzes és lila karikák játszottak. Megtámadott most engem valaki? Kérdeztem a semmitől, mikor magamhoz tértem. Állottam volna fel, de nem bírtam. Ha csak a legkisebbet is mozdult a derekam, olyan fájdalom csapott bele, ami nem ordít, hanem bőg. A verejték szakadt rólam, és furcsa ízek kavarogtak a számba, és furcsa félelmek az agyamban. A két könyökömre kapaszkodtam, s mint a derékon lőtt nyúl, elkezdtem mászni hason, a zúzós, havas földön. Sokára nagy kínnal eljutottam a nagy lékrimig. Nagyon finoman és nagyon halkan próbálgattam egy negyed óra formáig, hogy miképp is kellene azt felvennem, amíg végre sikerült. A verejték akkorra már átütötte az ingemet, s attól féltem, hogy annyira lehűlök, hogy többé nem bírok felmelegedni. Sokszor megöleltem azt a fád bizony, amik mellett először térdre estem, s aztán talpra állottam. Ott hagytam én fejszét, kisbaltát, fűrészt, mert éreztem, ha valamekért lenyúlok, képtelen leszek még egyszer talpra állani. Kicsi, apró, merett léptekkel indultam a vadőr lakás felé, úgy, mintha karót nyeltem volna olyan meretten. és reszketve és verejtékezve. Mikor a vadőrné meglátott, csodálkozva tekintett rám, de nem mondott semmit. Bementem a lakásba, s a derekamat a meleg kemencéhez szorítottam, hogy hátha enyhülne a meredtsége. Jó pár óráig merengettem ott, amíg enyhült egy kicsit. Csak akkor mondtam el, hogy én bizony hogy jártam. Jó délután volt az idő, mikor elmentem indulni szép lassan Vésztő felé. S jó sötét este lett, mire hazatapogatóztam. Szegény Piroska, szegény jó kis cimborám, ki velem járta a reménytelenségnek s hontalanságnak az útjait, szinte ki kell hajolnom az időből, ha visszaemlékezek rá, hogy mintha az életét vesztette volna el, úgy nézett rám, mikor sápadtan és kimerülten hazaérkeztem. Rakott az engem szíkfű főzettel, meleg hamuval, párolt és gőzölt és dörzsölt mindenfajta szesszel. De bizony napok teltek abba is, amíg az ágyon meg tudtam fordulni. Pénz az természetesen nem volt, s így orvoshoz nem fordultunk. Ökrös Sándorné kisándjunk, ő járt át kenegetni, s Piroskát vigasztalni, mert én hiába mondtam neki, hogy egy hét kell hozzá, s rendbe jövök, nem hitte el. Kellett neki valaki más is, aki bizonyítsa. Ő azon bánkódott, hogy mi lesz velem, én meg azon, hogy darabba marad a munkám, az erdővágás. A kis kóró ízik, amit az öreg Riska hagyott, bizony nagyon gyenge tűzre valónak bizonyult. A fűteni való szalmát is úgy be kellett osztani, mintha szalonna lett volna. Ilyen sovány élet mellett, meg ott volt az, hogy én úgy szólván csak négy kézlát tudtam járni. Kommendáltak nekem annyiféle gezemicét orvosságnak, hogy a hajam is az égnek állott. Természetesen a terpentint azért csak nem ittam meg, de az agyagot és a nadályt azt kipróbáltam. De bizony az én csigolyáimból a nadályok se csináltak favágónak való, jól forgó csontot. A végén aztán, hogy mitől, nadálytól-e, agyagtól-e, vagy csak a maga jó számtából, kiegyenesedett. De a mozdulatokra azért még nagyon vigyázni kellett. Makrai a vadőr bejött Vésztőre, meglátogatott, s azt mondta, hogy ne aggasszon a favágás, új év után is ráérek megcsinálni. Így hát a legsötétebb felhő elvonult a fejünk fölül bizony. Mit tudják azt sokan, hogy egy elmaradt erdővágás milyen felhőt boríthat az ember fejére? Ajaj, bizony, nálunk cséplő és arató részben, rőzsében és kevés kolompírföldben méretik az élet summája. Akik azok valamelyikékből valami ok miatt kimaradnak, azok bizony megismérkednek a sötét napokkal. Vigyázat, én csak azokról beszélek, kiknek más út nincs az élet fele. Azokról, kik a majorok, s a falu szíl között hányódtak végig egész a sírbatételig. A kulák és a hintós parasztokról én nem beszélek. Azokról beszél úgyis a holdjaik száma. Emezekért csak néha a kutya vonít egyet, hogy halált, tűzvészt vagy más szomorúságot jelezzen. Emezen az oldalon még talán a halál se azért szomorúság, mert elmúlt vagy eltűnt valaki, hanem azért, mert pénzbe kerül. Pénzbe, ami sosincs, s amit olyankor a földbe kell temetni. Ismertem olyan családot, kik halál eset idejében adósságba keveredtek, s bizony jó fél év is eltelt, míg ki tudták nyögni. No, de az én esetem nem volt halálos, hisz lám, élek, itt vagyok, Nyisztor úr nagy szomorúságára. Nem olyan fából faragtak engem, aki csak úgy, szó nélkül elpatkol. Voltam én már komolyabb helyzetben is, mint az a kis terékfájás. Egyszer lépfen és dögöt nyúztam. Nyár volt, s nagyon meleg. Előre bocsátom, hogy a törvény és igazság szerint a lépfen és dögöt nem szabad megnyúzni. Szőröstől bőröstől el kéne égetni. Ám mit törődött azzal a haládi úr? Pár hatost adtak a bőriért, az is valami volt. Ha egy-egy juhász mondjuk véletlenül meghalt volna, hát Istenem, senki se él örökké, nem igaz? Igaz az is, hogy én sok lépfenés birkát megnyúztam életemben, s láttam más juhászokat is nyúzni. De mondhatom, én egyetlen juhász se láttam lépfenében meghalni. Sőt, még nem is hallottam. Nem olyan legények azok, hogy minden kis nyavajától felbukjanak. Hát, ha még azt mondom, hogy bizony, a lépfenés dögöt meg is ették. Én is ettem. Én a világért se állítom, hogy nem lehet tőle meghalni, és hallottam én már budapesti kolbásztól is meghalni embereket. De ha mindenki meghalna, aki lépfenés húst eszik, azt hiszem, akkor elnéptelenednének mindenfelé a puszták. A nagy melegben az ingem is levetettem. Rengeteg volt a zöld légy, majd kiverték a szememet, s nagy búgással száldostak a dögre, s főleg mindig a kezem alatt nyalakodtak. Alig győztem hesegetni. Egyszer egy ilyen hesegetésnél valamelyik eltévedt légy nekirepült a hasamnak, s belecsípett, de olyan alaposan, hogy mikor agyon csaptam, se akart onnan leesni. A szívókája benn volt a bőrömben. No, ez a bitang beótott, gondoltam. Elvégeztem a nyúzást, aztán gombos tűt kerítettem, gyufalángjánál megtüzesítettem, s a bőrömön a csípés helyét a tű hegyivel kiégettem. S utána annak rendes módja szerint az egészet elfelejtettem. Igen ám, de egyszer csak viszketni kezdett és tüzesedni. Csúnya, rossz indulatú sebb keletkezett belőle, s bizony azt már nem lehetett kiégetni. Az lett a nóta vége, hogy 20-22 sebb kerekedett a gyomrom tájékán. Érdekes sebek voltak. Mindegyiknek hosszú gyökere volt, mint a petrezselyemnek. Bágyat voltam, s lázas egy kicsit, amíg viseltem őket. Az volt a fájdalmas, hogy 400-nyi birkát fejtem kétszer naponta, akkortájban, s a hajladozásban a sebeket úgy éreztem, mintha ugyanannyi szeget vertek volna a gyomromba. Piroska szegény akkor is ajvét kiáltott, hogy a lépfenés légy rám teszi a szemfedelet. Csak amikor látta, hogy én a sebeket sorba meggyógyítom, akkor nyugodott meg. Nagyon egyszerű gyógymódot találtam ki kínomban. Az égő, leves sebekre úti füvet ragasztottam. Két nap alatt az úti fű úgy hozzáragadt a sebhez, hogy borotvával se lehetett róla leszedni. Kaptam tehát magam, s egy szilaj rántással letéptem az úti füvet. Kijött vele a seb is, a gyomromból, s olyan volt, mint valami hosszú gyökér, mint a petrezselyem. Így gyógyítottam meg a zöld légy marásának a sebeit. A sebhelyek ma is itt fehérlenek, a gyomromon. Lehet, hogy valami kis nyakli urfinak születek, a zöld légy a pokolba röpített volna. Mikor meg a fejsze az erdőben kiesett a kezemből, azt hiszem, ott fulladtam volna meg a zúzban, arcra borulva, s most fúkálnám a forrókását Szent Péter körül. Szóval úgy, ahogy meggyógyult a derekam is. Mellé még másfajta öröm is ért. Levelet kaptam Pestről, hogy egy irodalmi pályázaton első díjat nyertem. Óriási pénz. 100 pengőt. Piroskának szegénynek tátva maradt a szája, amikor elolvasta. Kétszer is odavitte az ablakhoz a levelet, s megnézte újra, nem csalnak-e a szemei. S nem csaltak. No, de mielőtt tovább mennék, el kell mondanom azt, hogy már elébb, október végén pár verset beküldtem egy hetilapnak. Onnan azt a választ kaptam, írjam meg, valóban én írtam-e a beküldött verseket, mert ha igen, akkor nagyszerű. Ugyanis ők, mármint a hetilapék, nem szeretnének baklövést elkövetni azzal, hogy lehozzanak olyan verset, aminek én csak a nevemet írtam alá, a verset meg valahonnan csak lemásoltam. Mert szerintük a vers olyan különös hangú, olyan újszerű és nagyszerű, hogy bocsássak meg, ha kétségbe vonják, hogy azt én írtam. Mikor ezt a levelet kaptam, épp Piroskának segítettem a libatömésnél. Elolvastam a levelet, s keserűen végignéztem magamon, lucskos és sáros voltam. Hát, ha még látnátok, gondoltam, akkor hitetlenkednétek csak igazán. De azért válaszoltam nekik, hogy nyugodjanak meg, a verseket én írtam, postafordultával jött a válasz, hogy leutazik hozzám egy titkár, már nem tudom, elfelejtettem, kiféle aladár, s megnéz engemet, ki vagyok. Aladár le is jött, meg is nézett. Ki is kérdezett, a vállamat meg is veregette, mint egy derék lójét. Végigfutkosta a falut, előfizetőket gyűjtött, agitált, s engem megbízott, hogy gyűjtsem az előfizetőket, majd 100%-ot kapok utána, aztán az is lehet, hogy a versekért valamit fizetnek. És ezután visszautazott Pestre. Én csak tömtem tovább a livákat, s végeztem a dolgomat. A versek pedig jöttek egymás után a hetilapban, s jöttek a levelek, sok elismeréssel felém. Novemberben találkoztam a szerkesztővel, magával is. Írt, hogy békésen lesz, menjek át. Hát nézzük, gondoltam, s átmentem. Politikai gyűlés volt. Ez már nekem nem tetszett. De találkoztam a szerkesztővel. Zsirkai Jánosnak hívták, s a lap, amit szerkesztett, a Magyar Falu című hetilap volt. Ha jól emlékszek, a gömbös lapja. Zsirkai nagyon megszeretgetett engem, megölelt, fiának nevezett, de Isten tudja miért, én azért betartottam vele a 3 lépés távolságot. Valahogy nem az volt, akit én vártam és elképzeltem, hogy ő milyennek talált engem, nem tudom. Nagy hangon beszélt, kortes fajta emberek jöttek, mentek, nagy hangon beszéltek ők is, mint a disznókopecek. Magam sem tudom, lehet, hogy nekem az ütött szeget a fejembe. A nagy hangú embereket sose szerettem. Nagyon targa érzésekkel mentem haza Vésztőre. Úgy véltem, annyi közük van ezeknek az embereknek ahhoz, amit én csinálok, mint Szent Péternek a kalaposinashoz. Lassan rájöttem, hogy bizony ezeknek nem író kell, hanem kortes. Mint kivétel nélkül minden politikai pártnak, amivel azóta találkoztam. Érdekes, itt említem meg, hogy én azóta is bármelyik politikai párt megszállottjával találkoztam, mind olyan fitymálva beszélt az irodalomról, mint fölösleges cifráról, s mint idejét múlt játékszerről. S a végén mindig kitűnt, hogy ő is írt eddig, de miután úgyis fölösleges valaminek tartja az írást, hát abba hagyta. S azt már csak úgy egy mellékmozdulattal csinálta, hogy a belső zsebéből kivett egy két kéziratot, ami épp véletlenül nála hányódott, s egy hang lendülettel elém dobta. Olvasd. Legutoljára írt kézirata volt. Azt nem állítom, hogy zsirákiék figymálva beszéltek az irodalomról, de hogy neki is volt egy-két vers kézirata, azt tudom. Sőt, azt beszélték a benfentesek, hogyha majd azok nyomtatásban megjelennek, akkor ámul csak el a világ. Pár évvel később hallottam, hogy csak ugyan meg is jelent egy verskötete, Zsirkainak, neki legyen mondva, de arról, hogy a világ elámult volna, nem hallottam. Aladára titkár teljes neve sehogy se jut eszembe. Akkor tájban mondotta nekem, hogy valami nagy dolog történik velem, hogy mi, azt nem árulta el. Én meg nem faggattam. Amint mondtam már, kimentem a nagy bokorhoz favágónak. A nagy dolog pedig az volt, hogy az irodalmi pályázatot megnyertem. Piroska örült neki szegényke, de azért mégis azt mondta, hogy sokkal jobb lenne nekem valahol egy olyan jó hely után nézni, olyan pusztán keresni helyet, ahol iskola van. Akkortájban elcsendesedtek a szívfájásai, és bízott magában. Karácsonykor megkaptam a megnyert pályázat díját, 50 pengőt. Hogy nem százat küldtek, s azzal magyarázták, hogy másokat is kellett jutalmazniuk, s így csak 50 jutott. Azonnal búzát vettünk belőle, s új év után meg is örlettük. Azaz 50 pengő volt az első pénz, amit írásért kaptam. De azok az írások még nem himnuszok voltak. Azokból egyet sem küldtem el zsirákiéknak. Valahogy éreztem, hogy azokhoz komolyabb emberek kellenek. A himnuszokról beszélve most eszembe jut valami, amíg el nem felejtem, ideírom, íme. Embereket ismertem évekkel azelőtt, kik gerebélyesen, haládon, megyeren és sárga mágoron summáskodtak. Akkor még bizakodó nótás, fiatal és kemény volt mind, s ahogy pár év után most viszont láttam őket, egyikkel másikkal beszéltem is, láttam, mivé lettek. Sovány, rongyos, görbülő hátú embereké, reménytelen, fakó napszámosokká, répa munkásokká. Mint mikor fogságba kerül a varnyú, s madzagra kötve várja az elmúlást. És lányokat ismertem, mint egykori marokszedőket, kiket most viszont láttam, mint asszonyokat. De micsoda különbséggel! Akkor azelőtt 5-6 évvel frissek voltak, mint a fiatal halak, dolgosak, játékosak, s most kopottak, laposak, s a szájukból soha ki nem fogyott a fájdalom és a panasz. Fiatal emberek és ifjú asszonyok ifjúságuk virágjában összetörve, mintha egy hatalmas és győző ellenség áttelepítette volna őket messzi és boldog hazájukból ide rabságra és pusztulásra. Igen. A himnuszokról akarok beszélni. Azt akartam énekelni, hogy tovább pusztulni és hervadni már nem lehet. A sárban, a piszokban, az elhagyatottságban valami tiszta szó kell, hogy legalább az maradjon meg utánunk hírmondónak. Úgy éreztem, ezeket tudva és látva, mint valami nagy tűzvész közepébe láncolva ülnék, s folytana már a füst, égetne már a tűz, s pillanatok múlva jönne a halál. S hogy ebbe a pusztulásba beleláncolva nem lehet csárdást fütyölni, hanem csak zsoltárokat énekelni, és énekeltem. Mondom, Az 50 pengő búzátból vettem, megőrettem, hazataicskáztam a lisztet és a korbát, s utána kimentem újra a nagy bokorhoz. Havas, kemény, szikrázó hideg volt. Az erdő csendességében magánosan dolgoztam. A fejszín csattogása volt csak az egyedüli zaj. Reggelenként bizony nem szégyellem bevallani, ugyancsak meg kellett fúdkálni a körmömet, amíg nekiállott a hideg. Haragudtam, hogy megszokhattam volna akkorra már a hideget, hisz nem nagyon dédelgetett soha az élet, és mégse szoktam meg eléggé. Délután ment legjobban a munka, mert akkorára neki melegedtem. Meg úgy is volt vele az ember, hogy nem soká este lesz, amit el lehet végezni, elvégzi. A munkával szemben is van ám becsületbeli kötelesség. És aztán még az is, hogy ha az egyiket hamar elvégzi az ember, akkor hamarabb jut ahhoz, hogy másikat vállaljon. Mert ha összetudja kapcsolni az ember az egyik munkát a másikkal, s van hozzá szusz és erő, akkor valahogy nagy nehezen meg tud élni. Bizony tűnődése nem sok idő marad. Ha pedig éjszaka tűnődözik, akkor meg nehezebben mozdul a két kéz másnap. Márpedig az én állapotom úgy mutatta, hogy az én kezemnek szakadatlanul mozognia kell. Voltak napok, mikor nagy hóesések voltak. Nem mondom, ilyenkor szép lett volna nekem is az erdő, ha mondjuk nagy téli bundába, s jó meleg tejával a begyembe sétálgattam volna, hallgatva a fagajak sipogását, nem pedig könyökig markolászni a hóban. Más az, amikor bélelt kesztyűbe bújtatja kezit az ember, s más, mikor a hóban markolász vele, és piros, mint fagyos vízben a libalába. Vigyáznom kellett azonban a munkával, mert egy-egy rossz mozdulatnál a derekamban olyan hirtelen fájások támadtak, mintha elszakadt volna bennem valami. Ilyenkor egy kis urizálást én is megengedtem magamnak. Annyit, hogy a nagy lékrit a vállamra kaptam, s amíg a fájás ki nem állott, kicsit sétáltam, s élveztem a téli erdő szépségeit. Szabad voltam. Se ispán, se csősz nem állott a hátam megett, és nem kiabált, hogy ha nem bírod, tegyed le, vagyis ha nyavajás vagy, vigyon a fene tovább, s jön helyetted másik, akinek jó a dereka. Az volt a szerencsém, hogy nekem akkor már csak a sors volt az ispánom is, a csőszöm is. A sors pedig nem kiabál, hanem ráül csak az ember nyakára, s úgy mardossa hangtalanul. Nagyon bántott az, hogy amit karácsonyra be kellett volna fejeznem a munkát, azt én ím még január közepe fele is csinálom, pedig akkorra már a faluban is akadt volna dolgom. Igaz, az is a favágás volt, de azt mégis enyhe helyen valami fás színbe végezhettem volna. Igen, hát mondom, a sors hangtalan és nem kiabál, csak cselekszik. Egyszer derékon üti az ember fiát, máskor meg szájon veri, és szíhatja az ember a fogát. Én is szíttam, mert a nekem jutott rőzsét és botfát haza kellett még vitetnem is, s a fuvarért nekem kóró és szalma hordásban kellett részt vennem. Lassanként azért csak oda jutottam, hogy a fát is hazavitettem, s a kóró és szalma fuvarozást is letöltöttem érte. De akkorra már elmúlt január. Utána már nem emlékszek, hogy kinek dolgoztam cukorrépáért, hogy a rizskának tudjunk mindig egy kis jó tejet adni. A tej kellett nagyon a gyerekeknek. Azért is, nehogy Piroska kétségbe essen. Február és márciusnak az eleje eltelt azzal, hogy sokat köhögtem, s néha-néha írtam, mert megint hatalmába kerített az a vágy, ami gyermekkoromban sem hagyott soha pihenni. De mikor kinyillott az idő, félre kellett tenni a ceruzát, s menni, kórótövet szedni, mert Piroska példálozott, hogy milyen jó lenne a kórótő nyáron tüzelni. Kis Ángyunk is bizonyította, hogy bizony az többet ér, mint az írás, amellett hamar felfor a leves. Mentem hát kórótövet szedni, mégpedig egy olyan gazdának a földjére, kiről hallottam, hogy többször azt mondta. Mit akar ez a sinka? Csak nem képzeli magáról, hogy ő is jelent valamit? Jobb volna neki, ha nem okoskodna. Jó dolgos embernek látszik pedig. Csüllögnek hívták ezt a gazdát. 40 vagy 60 hold földje volt, és egyetlen egy fia. Ő is olvasta azt a heti lapot, amelyikbe én írtam, hisz 100-ával járt akkor vesztőre. A verseket ő bolondériának tartotta, s annyinak tekintette csak, mint a háza kéményiből elszálló füstöt. Ha még jegyző lettem volna, mondjuk, vagy más, nadrágos ember, akkor az más lapra tartozott volna. De aki elmegy rőzsét vágni részibe, s elmegy kórót és szalmát hordani, az mit akar, mit panaszkodik a rongyos. Akkoriban hallottam erről is, arról is, hogy általában ez volt a vélemény rólam. Még a libatömő szomszédom is, aki a kincset kereste, még az is igen lekicsinyelt, igen csúfolódva beszélt felőlem. Háziék meg egyenesen ellenségesekké lettek. Voltak olyanok is, kik nem tudták, hova tegyenek, s milyen szemmel nézzenek rám, jóval vagy rosszal. Rábai, a rendőr, az mindig komoly volt, és nem mondott semmit. De tavasszal, mikor a Riskát csordára vertük, és reggelenként a kapun kívül odafordult az ő árkába, rászólt Piroskára, hogy hajtsa onnan azonnal. Innen tudtam meg, hogy miként gondolkodik ő is. Lassan-lassan magánosi falusi lett belőlem, s épp úgy, mint gyermekkoromban, visszahúzódtam önmagamban, s nem kifelé a világ felé, hanem befele hallgatóztam. Csak Ökrös Sándorné, Kis Ángyunk volt az, aki végig mindig a mi pártunkon volt. Sokszor voltam szóbeszéd tárgya, s ha ő hallotta, hogy fitymálva beszélnek rólam, mindig a védelmemre kelt. Így kezdődött az első tavasz Vésztőn. Mikor eljött a veteményezés ideje, jó darab fiatal makkost vállaltam én is a kertmegi uradalomban, s elveteményeztem. Utána meg elmentem túl Okányon, gabonásba tűzeget vetni, egy olyan emberhez, kit a szalontai földről vetett arra a tájra a sorsa. A panaszítói legelőnek, ahol gyermekkoromban sokat jártam, ő volt egykor a gazdája. Balsorsa elvetette onnan, s oda gabonásba telepedett le. 20 év után találkoztam vele újra. Pazokas Istvánnak hitták, anyai ágon Arany Jánosnak közeli rokona. Az ő édesapjánál szolgálgatott az én apám a közbülső és a szélső tanyán. Az övéké volt a birkaszín, miről gyermekkoromban én a messzi, kicsi fehér tornyokat szemléltem körül a tájban, s határtalan vágyódtam utánuk. 20 év. S hová lettek a fehér tornyok, s hová a gyermekkor? S miért voltak a küzdelmek, a vágyakozások, ha 20 esztendő után újra csak Ganédombon kellett találkoznom Fazekas Istvánnal, kinek már fehér lett a haja, s ki annyi év után is még mindig azon töprengett, hogy valamit gyarapítania kellene, hogy erőtlen öregségire valamiből meg tudjon élni. Úgy látszik mifelénk, Len Biharban, csak azért születnek az emberek, hogy az öntudat első pillanatától kezdve mindig azért küzdjenek, hogy utolsó napjaikban legyek rajtuk valami rongy, s jusson egy falat kenyér, és teljen koporsó szegre. Milyen bolond küzdelem, és hányan vannak mégis, akik soha el nem érik ezt se. Jaj, de csend legyen, nem szabad lázítani, mert jön a nagy mumus, és kitekeri a nyakamat, mint a kis galamnak szokták. Betettem át a tőzeget, s amíg térdig tapottam a ganéba, magamban versorokat próbálgattam egymás alá mormogni. Nem írtam le, csak megőriztem magamban őket. Ahhoz, hogy leírjak pár versort, ki kellett volna mosakodnom a ganéból, s ceruzát és papírt vennem elő. De az nézett volna csak jól ki, ha a ganékockák mellett nekihasalok az írásnak. Ott a gabonási ganédom mellett született a Sinka nagyanyám versének az első szakasza. Sinka nagyanyám, Mados Zsuzsa, virágszemű kis pásztorasszony, elérte vénen, szegényen, szalontán a 70 évet. Akkor már minden bimbóival s minden virágaival ragyogott a tavasz. Gabonás a keskeny hosszú földsáv úri birtokok között igyekezett valamilyen kalászt is termelni sovány búzáinak. Jobb felől tőle a Tisza birodalom tölgyfái suhogtak, bal felől meg az okányi zsidó határ árka vigyázott rá, nehogy kiszélesedjen a véginél, hogy hosszabbra ne nyúljon ott meg orosi puszta állta útját a tőkös vízivel. Ha már orosi pusztánál tartok, akkor elmondom, hogy én azt mindig hazai földnek néztem. Hogy miért? Azért, mert az én apám sok télen pásztorkodott ott Ridegmódra, s ahol ő járt vala, azt a helyet én félig meddig mindig hazának, otthoni földnek tekintettem, akár merre is volt az. Lehet nem állítom, csak úgy gondolom, hogy minden hányt vetett embernek vannak ilyen érzései, ahol az élet forog, a világ nagy idegenségiben kell valami hely, valami táj, ahová a lelkével oda tapad az ember. Talán nem is a táj, a föld, s annak fái és fellegei pusztán, hanem azokban, s azokkal együtt az emlékek kellenek. Szerintem emlékek nélkül kibírhatatlan volna az élet. Csak aztán igaz ember kell hozzá, aki kibírja, mikor az emlékek születnek. Az én számomra sok emlék született, s úgy, ahogy kushadva kibírtam őket. Amíg kedves volt, könnyen, amíg gyászos volt, keserűn. Nem ülhet az ember mindig a csendes örömök lova hátán. Ha már az emlékeknél tartok, megemlítem, hogy egyszer Töviske szigeten egy istállóban mit mondott nekem egy öreg napszámos ember. Esett az eső, nagy sárpapucsok ragadtak a csizmámra, s hogy azok lehulljanak, odavertem jól az istálló küszöbéhez. Hey, jó komám, mondta az öreg napszámos, úgy nem tudod, hogy az a küszöb de sokszor volt a te apád fejalja. Azon túl, ha bementem az istállóba, soha nem léptem rá a küszöbre. A végén én is kipróbáltam, s az én fejem is pihent ott, ahol az apámé ifjú korában. Úgy voltam én orosival is, ha ráléptem a földire, Azt véltem, hogy ahol járok, ott kell lennie az apámnak lábnyoma. Olyankor szinte kirajzolódott elém széles alakja, mintha dübögve előttem lépkedett volna erős nagy csizmában. Nem tudom, mi lehet az a titokzatos valami, ami a tűnődő ember előtt megkorbácsolja az időt, és kihívja onnan azokat, kik már elborlódtak. Emlék? Nem hiszem. Több annál. Az ideg, tán a sejt gyulladt ki olyankor, s annak van olyan hatalmas ereje, hogy szinte láthatóvá teszi a láthatatlant. S hogy ez az sejt kigyulladjon, néha egy táj kell hozzá, néha egy megsejtett lábnyom, vagy pedig egy kopott, avult, pistálló küszöb. Megjegyzem, én magam furcsállom, hogy ilyenfélékről írok, mert ki hiszi el, hogy egy tőzegvető ember nem csak a pulickáról gondolkozik. Csak hogy az a bökkenő, hogy én, mint tőzegvető ember, a ganéban is tudtam álmodni és gondolkodni. Ha van igazság az égen vagy a földön, akkor az igazság, hogy az agyat, a szívet, a lelket nem jegyre utalják ki, mint háborús időben a paszújt. Akire az Úristen egyszer rámutatott, nincs olyan kiutaló hivatal, aki azt meg tudná másítani. Ha úgy lehetne, mint ahogy nem lehet, jaj, micsoda tolakodás folyna azért a vagyon és a rang szellemi csenevészei között, hogy melyik jusson B elébb a kiutaló hivatalba. A tőzegvető ember akkor még álmában sem jutna sehová. Rendőr őr ezrednek őriznék azt a hivatalt, és agilis öreg dámák, mint ingerlékeny, részrehajró angyalok, busás napidíjért végeznék a kiutalást, de természetesen tőzegvetés nélkül. Lötyögős inú uracsok és hajlékony cérnalszál vitézek ágálnának akkor mindenütt, a szellemi berkekben, s a libabőrt neveznék tokai aszúnak, s a csepegős érzelgőséget művészetnek. Nem is jó rágondolni, hogy minek néznének akkor minket, tőzegvetőket és más hasonló sorsú halandókat, ezek a kiutaló hivatalban szentesített lelkek. Azt hiszem, másodszor is lenne akkor Budán kutyavásár, s a vásárban olyan fanyalgás, hogy a Lánchíd kő oroszlányai csömört kapnának, s kínjukban az égre bömbölnének. No de maradjunk csak a tőzegvetésnél gabonásban. 3 napig vetettem a tőzeget felesbe. Gondoltam, ha minden madzak szakad, legalább télen, kemencében jó lesz vele fűteni, vagy katlan alatt tüzelni. Egész nyáron ráér alaposan kiszáradni. S ha egy kis szalmát szerzek majd a nyáron mellé, meg télen újra kapok erdővágást, majd csak áteviczkélek a jövő télen tűzre való dolgából. Muszáj volt így előre terveznem, mert sorja van a dolgoknak is, mint a dinnyelvésnek. Mondtam már, hogy minden időszaknak, sőt minden hónapnak megvan a munka alkalma, s aki azok valamelyikéből kimarad, az arról koldul. Mehet kukutyimba zabot hegyezni. Hát én nem akartam se kimaradni, se zabot hegyezni. Azért igyekeztem. Fazakasokkal azt is megbeszéltem, hogy ősszel nekik adom a birkáimat felesbe. Talán 30 darab volt, úgy emlékszem, ami a szolgálatomból megmaradt. Az Okányi föld másik felén, Romogy fele, voltak abban az évben felesben egy régi ismerős juhásznál. És bizony, mindjárt megdöglött egy, aztán másik, harmadik. Amíg voltak kis bárányok, azok se sok bagót értek bizony. Szóval pusztulásnak indult 20 évi szolgálatomnak az eredménye. Szegény Száva, ő nem tehetett róla. Sok bajú és nagy balsorsú ember volt, ő maga is. Alapos ember volt pedig. Mint hadifogoly, Oroszországban valahol jóval túl az Arhangelszken hányódott, fagyoskodott és szögdösött, hogy hazakerülvén itthon tovább hányódjon. Tudnélik, innen már nem volt szíve tovább szögdösni, pedig akkoriban még lehetett volna Amerikába. Mondjuk Brazília ős erdeibe, de gondolom ő már megelégelte az orosz ős erdőket, és a brazíliaihoz nem füllött a foga. Beszélte nekem, hogy hetekig bolyongott, s jött mindig ős erdőben, mikor hazafelé szökött a fogságból. Ma emlékezve az elbeszélésére, most már tudom, hogy a Lagodató partján, Karéliában fogták el először, és Szentpétervárra vitték. Onnan pedig elszökött, s hónapokig gyalogolt a svéd határ felé. Ő volt az, aki ötöd magával tutajt ácsolt, vagy ha másként nem, hát tutajjal kelnek át Svédországba, a balti tengeren. Ám nem volt szerencséje. Újra elfogták, s elvitték Moszkvába. Onnan Szibériába irányították, de megint megszökött, s a fehérek és vörösök csataterein át egy fél év múlva meglátta a Kárpátokat. Szóval hazakerült, s úgy, mint azelőtt, juhászkodott tovább. Aztán kisbérlő lett. Az orosz ős erdők és csataterek kínjait elfelejtette, mert a magyar rónák kínjai következtek. Ős erdőből ős állapotba jutott. Ős állapotba, ős rónákon, ahol éppen olyan jeltelenek a sírok, mint a csatatereken. Azt is elmondta, hogy szökéseiben az orosz nép mindig a szegény, éhes, bujdosó Vengerszki katona pártján állott. Enni adott neki, és ápolta, ha beteg volt. Érdekes volt a fogságba esése is. Az oroszok áttörték a vonalukat, s a hátukba kerültek. Lőtték ők a bekerítőket is egy darabig, de hiába. Elfogyott a szusz, a golyó, és fogságba estek. Az oroszok intettek nekik, hogy hagyják el a lövész árkot. De ő kicsi termetű lévén nem bírt kimászni, a mély sáros árokból mindig visszacsúszott. Ekkor már csizmás, szakállas orosz katona beugrott az árokba, a fenekén megmarkolta a nadrágot, és kidobta, mint egy fosos csirkét. S az orosz is nevetett. És ő is nevetett. Előtte való percekben pedig azt hitte, hogy az orosszal a halál jön ide. Mondom, megegyeztem fazokassal, hogy ősszel ő hozzá adom a birkáimat. Már csak azért is, mert ő régi-régi ismerősöm. Szóval jó pár nap alatt a tőzeget kivetettem, s utána elmentem szénát kaszálni túl mezőgyánon. Oda, arra a tájra, ahol valaha apámmal a bárányokat füröztöttük korhányban. Arra felé volt a vakrét is, az a hely, hol mint kicsi bojtárgyerek késő ősszel mezitláb imádkoztam Lesitódorral. Minden bokor emlék volt, és minden út régi ismerős. Emlékszek rá, mikor a korhánypartra értem, s elém terült a táj, mennyi emlék rohant meg egyszerre. Mintha az elmúlt évek, a gyermekkor feltámadt volna az időből, s mind ott köröttem zsibongtak volna. Túl a korhányon már a balog elek szíkje volt, annak a közepét meg kétfele hasította a román határ. Álltam a parton, hátamon a kenyeres zsák, s vállamon kasza volt. Fél fröstök tájban lehetett az idő. Semerre nem mozdult az ember. Csend volt, len locsogva és csörögve folyt a korhány vize. Amíg az emlékek mind át nem lobogtak rajtam, addig nem mozdultam. Soha se hittem volna, hogy nem csak a kaszálásban fáradhat el az ember, hanem abban is, ha az évekbe visszanéz. Mikor felébredtem tűnődéseimből, lassan lementem a víz szélire, a kaszámat áthajítottam, a gazban megkerestem a csóklaposi juhászok átkelő készségét, egy vékony hosszú rúdat, beállítottam a korhány közepébe, s átvetettem magam a vizen. Egy bodzabokor állt a kaszálon, az alá lepakoltam, a kaszát megfentem, s onnan áltó helyből indulva nekieresztettem a sovány gyepnek, s levágtam az első rendet. Egy hétig kaszálgattam azzal a reménnyel, hogy a Rizskának télire összekaparhatok egy bogja szénát. Sovány föld bizony a balok elekszikje, s ugyancsak oda kellett nyomni a kaszát, hogy három jó bogjára valót levágjak, mert harmadába kaszáltam. Az első nap nehezen ment bizony, mert a kasza mankójához is úgy hozzá kell törni a maroknak, mint erdővágásnál a fejszenyérhez. Az ötödik napon rémülten vettem észre, hogy a derekamban tüzesen jelentkezik a habpáré. Azon túl lassabban kaszáltam, sűrűn fentem, s így a hatodik napon csak levágtam, amit kiszámítottam. Akkor összepakoltam, a korhányon átvetettem magamat megint a rúddal, s egy heti kaszálás zsibbadtságával át mezőgyánon és okányon megindultam vésztő felé. Szép este volt. Nagy csillagok ragyogtak, csizmámat a kaszanyélre akasztottam, és gyalogoltam hajnalig. Otthon levél várt. A Magyar Falu szerkesztőségéből írtak, hogy írjak valami lelkesítő cikket vagy verset nekik, mert ha én írom, akkor lesz jó hatása. Érjön az Isten mennyköve, gondoltam. Gyertek tőzeget vetni, meg a balog elekszikre kaszálni, azt lelkesedjetek. Nagyszájú evőgépek! Piroska beszámolt róla, hogy újabban kik szidnak, kik dicsérnek, s arról, hogy fizetni kell az adót, és a telek árába is valamit. Így aludtam el. Másnap este indultam vissza, egy heti eleséggel és favillával. Amit elébb kaszáltam, már gyűjteni lehetett. Elég az hozzá, hogy a következő hét vége felé már talpon állott a három szép szénabogja. Egymagam gyűjtöttem, s villával hordtam összes a bogját, és magam raktam. Kínos volt, de nem tehettem mást. Egész életemben mindig önmagamra voltam utalva minden bajomban. Azt a kérdést, hogy egy ember miként rakjon egyedül bogját, úgy oldottam meg, hogy a csóklaposi juhászoktól lécet kértem, s létrát csináltam, s azon jártam fel a bogjára, s le róla, mikor adogatni kellett. A másik bogjánál egy olyan csiszárféle, semmi dolgú ember vetődött oda, de hiába alkudoztam vele, nem állott kötélnek, hogy segítsen. Nem is nagyon tudott segíteni szegény, fele igaz, mert kacska volt a jobb keze. Azt mondta, a háborúban rokkant meg. Kitudódott, hogy csempész volt az atyafi. Tűzkövet, ezerídest hordott, román megszállt területre, onnan meg nagy ártatlanul, néha egy lovat, néha egy tehenet legeltetett át a határon. Igen, ügyes foglalkozásnak látszott, ahogy elmesélte, de azért azt mondtam neki mégis, Sokkal jobb szénaféle ügyekkel bíbelődni, vagy létráról bogját rakni, mint mindig azon remegni, hogy mikor küldenek az ember ülőkéjébe golyót. De ő hivatkozott a kacska kezére, s azzal bizonyította, hogy neki igaza van. Mikor behalkonyodott, el is tűnt a bogja tájékáról úgy, mint a kámfor. Magamban igazat adtam neki, hogy mindenki úgy él, ahogy lehet, s ahogy tud. Így gondolkoztam, s másnap a harmadik bogját is talpra állítottam. Esteledett már, mire végleges állapotra, behelyeztem azt is. Akkor végig tekintettem a tájon, el a vakrét fel, és azon túl el a pincerét és a panaszító felé. A befejezett munka érzésével és tudatával támaszkodtam rá a villanyelire, s úgy néztem a kedves, szomorú vidéket, ami megtanított egykor küzdeni és verejtékben és piszoknakban is embernek lenni, s annak maradni. A jól végzett munka örömére még elszittam egy pipa dohányt, s az utolsó szippantású füstök kíséretivel megindultam szembe az esthajnal csillaggal. Arra volt vésztő. Éjfél után lehetett, mire Okányt is elhagytam, s ott úgy gondoltam, jó lenne leülni egy kicsit bizony, s leültem. Aki leül, az rendszerint el is nyúlik egy kicsit. Én is azt tettem. Bizony, nemigen kellett engem ringatni, bátra mondhatom, elaludtam. Azt hiszem, mellettem a favilla is tudott annyit az élővilágból, mint én, úgy aludtam. Piroslott már a hajnal, mire felébredtem. Úgy ugrottam talpra, mint akibe kést szúrtak. Hogy hát mi az, már útközben is elalszok, ahelyett, hogy lódulnék haza? Szégyeltem magamat, s széjjel néztem, nem látja-e valaki, hogy az út árkából kelek fel. Ki látta volna? Csak a hajnal volt az égen, s csak a kokasok kukorikultak Okányban. Sietségemben pipámat az árokban felejtettem, jó kis cserépipa volt. Mire hazaértem, dudált a csordás, s az én Rizskám fordult kifele a kapun.